Lackó Ottóval, a Gunneli-terem sőfjével a következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy milyen trendek jellemzik az éttermek kínálatát, az étlapokat, illetve a tálalásban milyen változások lehetnek, vagy milyen változásokra lehet számítani. Jó napot kívánok!
Tiszteletem, jó napot kívánok!
Remélem, hogy egyet fog velem érteni a következő mondatommal, hogy ilyenkor nem csak az évszak változik, hanem az étlapok is változnak, hiszen teljesen más ételeket kívánnak az emberek, amikor kijött a jó idő, mint télen, és ezt aztán követnie kell az éttermeknek is.
A természetes, az modern, szóval ugye a fitnessek is elindulnak ilyen időtájt, de azért miért egy kicsit régebben nyúlunk vissza az éttermünkbe, természetesen a tavasszal megindulnak a zöldségek, megindul a spárga, azért ugye ez a legkorábbi olyan fesztivál jellegű dolog, most már ez nagyon népszerű, és hál' Istennek egyre jobban elfogadott dolog. Az étlapon meg kell jeleníteni minden esetben. Egy belső teszten vesz előbb részt az összes étel, és utána az éttermünkben lesz egy étlapteszt, mert természetesen én megírhatom az étlapot, de úgyis a vendég fogja eldönteni, hogy ez igazán jó vagy nem jó.
Gondolom, hogy azért a zöldségek meg a gyümölcs mellett nyilván azért, mert hogy az embereknek több vitaminra van ilyenkor szüksége, a soványabb húsok is előtérbe kerülnek, akár a halak vagy a szárnyasok.
Természetesen a trendiséghez is hozzátartoznak ezek a halak. Valóban bővült is a régebbi gyakorlathoz képest a halválaszték, és természetesen követve egy kicsit a modern felfogást, citrusos kevert salátákat, tehát grapefruit, narancs, lime, és ezeknek a saláta keverékével jelennek meg a halak, tehát nem a régi rizses, akár zöldséges köretekkel, hanem a saláta kompozíciók is szem elé kerülnek, amik természetesen elősegítik azt a tálalásrendet, hogy egy kicsit fölfelé építkezünk, tehát ebben lehet szobrászkodni, hogyha lehet ezt mondani.
Egy étteremben, meg nem csak étteremben, hanem otthon is, hogyha az ember főz, akkor sokkal jobban meg tudja alapozni az étkezés, sokkal jobb kedvet tud csinálni hozzá, hogyha szépen van tálalva, szépen van terítve.
Először a szemet kell jól lakatni. Tulajdonképpen ezt mindig szoktam mondani, hogy az egyetlen élvezet a főzés, amit ruhába lehet csinálni, mert legelőször ugye megnézzük, hogy mit alkottunk, a szemünk már jól lakott, kívánjuk is azt az ételt, tehát dekorációkkal meg lehet ezt sokkal jobban díszíteni, sokkal szebbé tenni, színesebbé tenni, nagyon-nagyon szép kompozíciókat lehet csinálni.
Milyen tippjei, trükkjei vannak arra, hogy feldobja a tányérról lévő ételeket? Ezek közül, az apró trükkök közül hajlandó elárulni valamit?
Ami teljes mértékben adja magát, az akár a cukorborsónak a színe, a formája. Ezen belül, hogyha megfelelően vágjuk ezeket a termékeket, tehát vágási kultúrával, megfelelő zsüliennel, a gyors pirítással, abszolút meg tudjuk tartani a színét, jellemzőjét, és így az enyhe fűszerezéssel, mert azért a tavaszhoz hozzátartozik, hogy sokkal könnyebben fűszerezünk, lágyabban fűszerezünk, ezekkel lehet egy kicsit játszani. És természetesen az olyan apró kis faragásokkal, egyszerű kis motivált vágásokkal, amivel igazán szépé lehet tenni, akár kis falevelet tudunk csinálni, akár háromszöget tudunk csinálni, ezek nagyon egyszerű.
Mennyire jellemző az, hogy követik a magyarországi éttermek, étlapok a trendeket, mennyire figyelnek oda arra, hogy mit csinálnak külföldön, illetve nyilván befolyásolja egy adott ország kultúrája is az étlapot, de azért követni kell azokat a korszerűsítéseket, vagy azokat a trendeket, amelyek népszerűbbé tesznek egy étlapot, vagy egy éttermet, mert ezzel is nyilván vendégeket lehet becsalni az étterembe.
Természetesen követi a magyar gasztronóm is a trendeket. Nem véletlen, hogy a gasztronómiai válogatottunk, és egyéb kollégák, akik versenyen, jó magam is versenyeztem, tehát meg kellett mutatni a nemzetközi porondon, hogy mit is tudunk. Nyilván a saját ételekből ismerítünk. Most nagyon sok új étterem, mely most nyílt, az inkább követi a trendiséget, akár az újabb tányérok, akár a színekben, akár az elkészült mártásokban is lehetnek trendibbek, illetve követik a trendet, akkor azt mondom, a nemzetközi trendet.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Frőhat Ferenccel, a Biokosárjoka magazin felelős szerkesztőjével ma hús kontra nem hús témában fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát azért mondom ezt, mert megmondom őszintén, hogy én a húspártyát fogom végigfogni. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy mértéket kell belőle tartani, nem lehet minden nap húst tenni.
Hát akkor szikrázó vitára most nem számíthat a kedves hallgató, mert én is húspárti vagyok, hogy legfeljebb egymást erősítjük most ebben a kérdésben. Mert hogy a bio ugye nem azt jelenti, hogy húsmentes, meg mindenmentes, hanem ami belevaló, az minden. Benne kell, hogy legyen, aminek meg semmi köze hozzá, az meg ne legyen benne, tehát a vegyszerek és a több mindenféle manipuláció. No, visszatérve a húsra. Az való igaz, hogy a húsfogyasztás az mindig mindenkorban a jólétnek egyik fokmérője volt. Tehát szegényebb rétegek, vagy szegényebb periódusok, tehát háborúk és időszak, azok általában húsmentesen teltek. Nagyon sok természetgyógyász azt mondja, hogy ennek az egyetlen pozitív hozadék a háborúknak, hogy ilyenkor egészségesebbé váltak az emberek, mert ugye akkor ették csalánt és a stb.
Sőt, létezett egy olyan kutatás is, ami azt mutatta ki, hogy a második világháborúban fiatal emberek sokkal tovább éltek, és ez annak volt köszönhető, hogy abban a pár évben nem tudtak annyi mindent tenni, csak és kizárólag ilyen szegényes voltak oszt. Egyrészt ellenállóbbá váltak, másrészt tényleg nem károsították annyira a szervezetüket.
Igen, ez hasonlít ahhoz, mint régebben, ugye amikor a trabantokat az előírt olajkeverék helyett dúsabb keverékkel jártak, jó az a motornak, hogyha jobban kenjük, na most ebbe beledöglöttek a motorok. Az ember is valahogy így van vele, tehát üzemanyag végső soron a táplálék, annak ellenére, hogy gurmé számára azért az élvezetek forrása is, és mi úgy gondoljuk, hogy a bio az egy gurmé kapja. Tehát nem kell húst tenni reggeltől estig, és nem kell két rántott hús között egy sült hús szeletet majszolni. Ebben valóban igaza van a vegetáriás barátainknak, hogy egy kicsit túlzásba visszük.
Meg a két rántott hús között lehet egy szalonna is.
Lehet egy szalonna. Így igaz. No, de szóval visszatérve, mint minden erőforrás túlzott mértékű használata, például az összes vallás szerint is tiltott, mert ez a mohóság, a kapzsiság, a dőzsölés, a topzódás, az nem egy pozitív emberi tulajdonság, valószínűleg velünk született, éppen ezért felhasználjuk mindig az alkalmat, egy picit gyomláljuk. Tehát annál is inkább, ugye, mert vannak a föld golyónak olyan részei, ahol nem, hogy húsra nem jut, de még gabonára se igen. Vannak környezetfilozófusok és élelmiszer gazdászok, akik úgy gondolják, hogy a mi húsfogyasztásunk miatt hal éhen a Száhelövezetben, meg Afrika egyenlítői vidékén a szerencsétlenek. Na most ennek nincs ilyen szoros összefüggése, mert annak ellenére, hogy mondjuk egy kiló húsfehérje előállításához kb. 7 kiló növényi fehérje előállítás igény szükségeltetik, tehát kb. 7-szeresen kerül többbe a hús, mint a gabona. Ezzel együtt is azért az ottani éhhalál az politikai kérdés, és nem technikai kérdés.
Viszont, hogyha nem ilyen sarkítottan nézzük a példát, akkor lehet ebben igazság, hogy mivel az emberek mondjuk egyre több húst fogyasztanak, egyre többet kell belőle előállítani, az előállításhoz egyre több gabona szükséges. És egy idő után azért elér a természet is, meg a világ is oda, hogy nem lesz már annyi gabona, tehát nem lehet még többet előállítani, csak mondjuk mesterségesen, az meg megint csak senkinek nem jó.
Pontosan így van, éppen ezért jöttek létre a különböző génmódosított rendszerek, ami persze nem igazolja, hogy Magyarországon kellene génmódosítani, mert nálunk abszolút semmi értelme nincsen, hiszen nálunk gyönyörűen terem minden enélkül is. A GMO az azért van, hogy az olyan kitett területeket is bevonjon a termesztésbe, ahol önmagától egy normál kukorica vagy egy normál szója meg nem maradna.
Tehát akkor az a
lényeg. Ozzak is a minőségre. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki naponta 40 dek a húst tegyen, vagy még többet, hanem viszonylag kevesebbet, de lehetőleg mindenféle beavatkozás nélkül, tehát magyarul biohúst, mert ezzel a bioállattartás tudja támogatni.
Arról is érdemes beszélni egy gondolat erejéig, hogy akkor, amikor húst teszünk, akkor fehérjét viszünk le a szervezetünkbe, és az utóbbi években azért megjelent számos olyan írás tanulmány, ami a fehérje mérgezésről szól.
Igen, ezt a túlzott húsfogyasztásra vezetik vissza. Dr. Wendt, frankfurti belgyógyász professzor nagy úttörője és szószólója ennek a kérdésnek. Állítása szerint a fehérjével ugyanúgy járunk, mint más ki nem ürülő anyaggal a szervezetből, hogy a szervezet valahol megpróbál ezt elraktározni, és miután nem talál jobb helyet rá, az érrendszerben próbálja a zsírokkal együtt bepasszírozni. Ezzel a kapillárisoknak egy nagy mértékű leszűkülését okozza, ami aztán mindenféle infarktushoz vezet, és miután megvastagodik a kapillárisoknak a fala, a véráteresztő képessége az lecsökken. Végső soron azért abban megegyezhetünk, bármennyire én is húspárti vagyok, hogy azért reggeltől estig nem kellene húst tenni.
Privát Ferenc, köszönjük szépen.
Köszönöm.
Tálaló. Gondozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után beszámolunk a teatesztről, melyből megtudhatják, milyen minőségűek a filteres teák, és hogy lehet ízletes, jó minőségű teát vásárolni.